Óvételt és kellemes rádiózást kívánunk.
Tíz óra. Hírek a Szent István Rádióban. Életműdíjjal tüntette ki a Filmkritikusok Nemzetközi Szövetsége Szabó Istvánt tegnap este a 78. Cannes-i Nemzetközi Filmfesztiválon. Az elismerést a Napfény íze című filmje restaurált verziójának vetítése előtt vehette el a magyar filmrendező. A 25 évvel ezelőtt forgatott magyar filmklasszikusnak a Nemzeti Filmintézet által felújított digitális változatát a Cannes Classics elnevezésű hivatalos programban mutatták be. A fesztivál közönség állva tapsolva fogadta a 87 éves Oscar-díjas rendezőt, akit a színpadon Terry Frémő fesztiváligazgató méltatott, kiemelve, hogy a Napfény íze nagyon is aktuális, annak ellenére, hogy igazi filmklasszikus. Szabó István köszönő beszédében emlékeztetett arra, hogy a Koncert című 16 perces diplomafilmjét 1962-ben meghívták Cannes-ba, és az alkotás elnyerte a legjobb rövid film díját. Az ukrán-magyar határszakaszon 5600-an léptek be Magyarországra pénteken, tájékoztatta az Országos Rendőrfőkapitányság az MT-t. A beléptetettek közül a rendőrség 30 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 napig érvényes. Nekik ez idő alatt kell felkeresniük az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzéséért. Áll a közleményben. E-mailben és ingyenesen hívható telefonszámon is lehet jelezni, ha valaki nem kapta meg a Vox 2025 szavazólapot, közölte a miniszterelnöki kabinetiroda parlamenti államtitkára tegnapi videójában. Hitvégi Balázs a kormány Facebook oldalára feltöltött videóban azt mondta, az elmúlt időszakban rengeteg panasz érkezett a kormányhoz, melyek szerint nem érkeznek meg a Vox 2025 szavazólapok az emberekhez. Hozzátette, bár a kézbesítés már gyakorlatilag befejeződött, mégis sokan hiába keresik a szavazólapot a postaládájukban. Tudjuk, hogy komoly erők akarják megakadályozni, hogy a magyarok szabadon véleményt mondjanak Ukrajna EU tagságáról. Vannak ilyen politikai erők Brüsszelben, és vannak ilyenek itthon is, fogalmazott. Életét vesztette egy indiai és egy Fülöp-szigeteki hegymászó. Ők az idei mászószezon első halálos áldozatai a Himalájában, közölte tegnap az expedíciójukat szervező nepáli cég vezetője. Ezen a héten már csaknem 100 hegymászónak és túravezetőnek sikerült feljutnia a Mount Everestre. Az indiai hegymászó csütörtökön halt meg a Hilleri lépcső alatt, a 8849 méter magas csúcsról visszatérve. A Hilleri lépcső a halálzónában található a hegycsúcs és a 8000 méter magasságban fekvő South Col között, ahol a levegő oxigén szintje nem elegendő a túléléshez. Jelenleg azon dolgoznak, hogy a holttestét lehozzák az alaptáborban, halálának oka csak a boncolás után derül ki. A nepáli idegenforgalmi hivatal tájékoztatása szerint a szintén 45 éves Fülöp-szigeteki Filipil Santiago szerdán éjszaka vesztette életét a South Col-nál, a csúcs felé tartva. A hegymászó nagyon fáradtan érkezett meg a negyedik magaslati táborba, és pihenője alatt a sátrában halt meg. A május végéig tartó mászószezonra Nepál 459 mászási engedélyt adott ki. Ezen a héten már csaknem 100 hegymászónak és túravezetőnek sikerült feljutnia a Mount Everestre. Az elmúlt 100 év expedícióinak legkevesebb 345 halálos áldozata volt a himalájai adatbázis nyilvántartása szerint. Atomerőművet épít a Holdon, Kína és Oroszország aláírták a megállapodást. A Holdon épülő reaktor a saját holdbázisukat fogja ellátni energiával. A Nemzetközi Holdkutató Állomás holdbázist a Roscosmos és a Kínai Nemzeti Űrkutatási Hivatal építi. az ellomás tudományos kísérleti bázisként szolgál majd. A Roszkozmosz és a kínai hivatal nyilatkozatai hangsúlyozzák, hogy a projekt nyitott minden érdeklődő ország és nemzetközi partner számára. Várhatóan 2028-ban kezdődik az építkezés és 2036-ra fejeződik be. Végül az időjárásról. Ma eleinte vastagabb lesz a felhőzet, melyből kisebb eső is előfordulhat. Kora délutára viszont kisüt a nap, gomoly felhők lesznek felettünk, melyekből helyenként futó záporok alakulhatnak ki. Erős lesz a nyugati északnyugati szél, délután 16 fok körül alakul a hőmérséklet. Híreinket hallották.
Itt élünk. A vidék hangja a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti a Szent István Rádió kedves hallgatóit a zenei szerkesztő Turi Sarolta és a technikus Somogyi Márton nevében is Papp Péter a következő óra szerkesztője. Ma folytatjuk a múlt héten elkezdett Mikóházi és Bogácsi riportjainkat, és végül még a Bükkbe is ellátogatunk vulkánnézőben, vagyis hát beszélünk róla. Elsőként Miklós Rudolfot hallják.
A gond az, hogy kommunikációban, illetve az emberek érzékenyítésében nem jelenik meg, tehát nem tudják azt, hogy valójában mi az, ami jó, mi az, ami helyes lenne, vagy mi az, ami természetes, mi az, ami szép, és ez sajnos ez így van, és ez egyébként így van az állattartásról is, hogy nincs kommunikáció, és nincs érzékenyítés arra, hogy a vidéken élő ember igenis ugye a tájba tartson jószágot, az ott élő ember a vele élő jószágával és azzal a tudással, amit ő magával hoz, évezredeken keresztül gyakorlatilag mint magunkra úgy tekintünk, mint egy agrár nép, aki a mezőgazdaság, állattenyésztés, lovas nép, és gyakorlatilag a magyar vidékről eltűnt a jószág. Nincsen tényleg se baromfi, se jó, se ló, se marha, semmi. Tehát, hogy azt a néhány fecskét leszámítva.
Annyi problémát felvetettél már, de ezek azok a problémák. Ugye a városi élet az ma már kevésbé népszerű a fiataloknál, de hát nem tud kimenni, mert abszolút nem ér semmihez. Tehát egy lovat, egy tehenet nem tudna valószínű tartani, hanem meg kell tanulni. Bár te se tanultad otthon, hogyha jól tudom.
Nem. Hát én is ilyen városi gyerekként így autodidakta módon csöppentem bele, aztán egy csomó mindent az ember saját kárán tanult meg, vagy nem feltétlenül éreztem úgy, hogy ez ilyen kár, vagy elvesztegetett idő. De azért van egy-két dolog, amit így átugranék az életemben, hogy újra nem járnám végig, ha lehet. És egyébként pont ebből kifolyólag is gondoltam arra, ami egyébként most itt tartogatok így a kezemben,
látom,
hogy elkezdtem egy ilyen kis kéziratot az egyik barátomnak a biztatására, így leírom a gondolataimat, és így megpróbálom ezt valamiféle rendszerbe szedni, és persze egy kicsit a kárpáti borzres köré szervezni ezt az egész írást, de közben rájöttem, hogy ugye nem is egy könyvnyi gondolat van a fejemben, akár több is.
Most ezek gondolatok, vagy tapasztalatok is?
Hát ugye ezek nagy részt ugye tapasztalaton alapuló gondolatok, tehát ugye azokat azért gondolom úgy, hogy talán így hiteles lehetek, mert a saját magam által megélt dolgokról szeretnék így beszélni, illetve hát az is így a terveim között szerepel, ugye, hogy nem szeretnék csak egy ilyen magamutogat társképpen csak a saját nagyságomról és érdemeimről idézőjelben beszélni. Arrébb én azt látom, hogy azért nagyon sok gazda, nagyon sok ember küzdött meg, és nagyon sok olyan ember van, akire igenis fel lehet nézni. Tehát amikor találkozok egy olyan családdal, akik a borzeres felméréseim során, akik mondjuk tényleg egy nagyvárosban születnek, utána könyvelőként dolgozik Angliába, a másik párja vagy férje repülőgéppel jár, jár a világban, és itt fóliasátrakat telepít, aztán taxizik Budapesten, majd egy tanyára költöznek, borzdereseket tartanak, sajtot készítenek, és így a kicsi a háztáiban kezdik el. Tehát, hogy milyen erő kell, meg milyen elszántság kell ezeknek az embereknek. Tehát, hogy ezek hihetetlen példaértékűek. Vagy amikor elmentem Dunántúlon, találkoztam egy fiatalasszonnyal, egy kis lovas tanyája volt, és megvette az első néhány borzderesét, és egyedül megküzdött azzal, hogy a vad borzdereseket lekötötte, megszelidítette, fejje az állatokat, és hogy, tehát, hogy milyen erő van így az emberekben, ha akarnak. És így ezeket az embereket én szeretném így példaként, hogy megemlíteni, vagy megmutatni, vagy az ő inspirációjukat, vagy az ő tapasztalataikat is így belevenni ebbe, mert fontos az, hogy lássák, hogy ez azért hiteles, mert hogy ez igenis egy ilyen tapasztalati úton megszerzett tudás, és ugye ez egy nagyon-nagyon mély dolog, amit az ember megtapasztalja. Tehát egy olyan mély tudás, amit szerintem így nem lehet elvenni, és ezzel a tudással, ami néha ilyen apróságnak tűnik, de amikor ott helyzetben ott vagy, és cselekedni kell, nagyon sokan ugye úgy szerzik meg a tudást, hogy a virtuális téren keresztül, és azt hiszi, hogy a tudás az valóban ott van a kezében, és amikor tenni kellene, akkor leblokkol, nem tudja megoldani, mert hogy nincs mögötte a tapasztalat.
Ha kész lesz, hát valószínű, hogy kell még hozzá jó pár nap.
Csak így.
Csak hogyha kész lesz, akkor hogy akarod megjeleníteni? Interneten, vagy pedig könyvformájában, füzetecske formájában?
Hát látod, ilyen minden...
Is?
Igen, ilyen mindenféle, van egy kicsi papír.
Ja, látom. Ugye,
de ennek is hoztam mind, tehát hogy ideírva, odaírva, egy kevés belőle az egyik végére, a másik végére, tehát hogy...
Amikor jön a gondolat, akkor leírom gyorsan.
Sokszor. Van úgy, hogy nincs nálam a papír, nem tudom, és akkor van úgy, hogy hetek vagy hónapok múlva jut eszembe ez a gondolat. Egy kedves barátom azt mondta, Pablo barátom, hogy abban tudna segíteni, hogy ugye ez valamiféle digitális formában jelenje meg, de én egy ilyen régi módi...
Fogható legyen, ugye?
Ember vagyok, és nagyon-nagyon szeretem kézbe fogni a dolgokat, és hogyha olyan mértékű vagy annyira előre halad majd ez a dolog, hogy akkor majd így felmerjem azt vállalni, hogy akkor odaállok majd valaki elé vagy valakik elé, és akkor így elmondani, hogy akkor ezt így szeretném, akkor erre megpróbálok majd valami forrást találni, és én azt gondolom, hogy mikor egy szép, remélhetőleg tartalmas dolgot vesz az ember a kezébe, akkor amihez bármikor hozzá tud nyúlni, akkor is, hogyha éppen áramszünet van, az egy...
Spanyolországban, vagy Portugáliában mindegy.
Igen.
Lehetséges itt is.
Igen, tehát bármikor, és itt lehet, ahogy mondtad, az összeesküvés elméletében, tehát lehet ez akár egy terrortámadás következtében, vagy csak egy ilyen tesztet hajtanak végre a lakosságon, egészen a napkitörésekig, tehát hogy így van egy csomó esély arra, hogy maradhatunk gyakorlatilag elektromos áram nélkül.
Összeesküvés elméletek, most még visszacsapok egy kicsit a járványokhoz. Ugye megkezdődött annak idején lepra, pestis, tehát a bubó pestistől kezdve, utána másfajta járványok, kolera járvány még a 19. században is, utána jött a spanyol nátha, vagyis hát az influenza, és akkor jött a kínai nátha, az még influenzább, és már újakat találnak ki, kísérleteznek, hogy esetleg azt bevetni. Nem akarok riogatni, de néha-néha majdnem hihető módon jönnek ezek az összeesküvés elméletek. Meg hát a száj és körönfájás is, hogy behozták ide direkt büntetésből. Tehát sok lehetőség van, hogy minél több lehetősége van az embernek információt szerezni, annál több hülyeséget is hall. Ugye, aki csak arra hallgat, az el is hiszi. Mi ne higgyük, itt nem lesz egyik járvány sem, pláne a vaciknál, hogyha ilyen egészségesek. Mennyi van most?
Nagyon remélem, hogy nem lesz. Tehát jelen pillanatban ugye egy 17 szarvas marha van, és ugye itt egy 11 jó egy szamár van. A lányaim főleg ugye a lovaglás miatt, meg hát nagyon sok koros idős lovunk van, ilyen 20 év, akik 20 év felettiek, szerintem, akik már a nyugdíjas korukat töltik, és ugye ez olyan dolog, hogy már lehet, hogy nem lehet aktívan használni, de ugye én azt nem tudom azt így megtenni, vagy a lelkiismeretem, hogy akkor ezeket az állatokat úgymond likvidáljam, vagy eltüntessem, tehát hogy a lehetőségekhez képest, hogy megpróbáljuk őket így használni, akár mondjuk itt egy tábor alkalmával, ha más nem arra, hogy amikor a gyerekek körbeállják, simogatják őket, van sok tényleg gyerek, aki itt találkozik először itt test közelből ezekkel a jószágokkal, és itt kezdve a pónitól, ugye itt, ahogy jöttetek be mindjárt, itt jobbkézre itt van ez a két vászpóni, az egyik 24, a másik 25 éves.
Hittem, hogy húcsul.
Ők tényleg már abban a korban vannak, hogy ugye inkább simogatjuk őket, de az ilyen alapvető dolog, vezetünk, felülünk, felvesszük a lábát, stb. Tehát, hogy ilyeneket ugye azért meg lehet ezekkel a lovacskákkal is, de mint az öreg lipicaink is 20 éves, hogy azért ő egy nagy ló, tehát hogy egy nagy ló, ott ugyanúgy meg lehet azt tapasztalni, mondjuk amit a kisebb pónin keresztül, de természetesen gyerekek korosztályához igazítva, tehát mondjuk egy óvodást nem fogok a nagy lipicaihoz vinni, hogy gyere, vedd fel a lábát, még akkor is, hogyha rendkívül szelíd. Nagyon érdekes egyébként, hogy itt járt nem túl régen egy fiatal ember, aki Ausztráliában volt, és ott élt, és a Covid alatt itt maradt, és így akkor ismerkedett meg a mostani feleségével, egy azeri hölgyel, és így eljött, és akkor mondtam, hogy hát, hogy ugye azért arra készüljön, azért ez nem egy ilyen Európai Uniós telep, és itt nem az van kiírva a kapunál, hogy itt a magyar kormány támogatásával ilyen és ilyen programban
nem. Tényleg nem láttam.
500 millió forintból létrejött napelempark, és mit tudom én, mi van itt, hanem inkább ez a sár van, mert mit tudom én, akkor ilyen esős idő volt, és mit tudom, mondtam, hogy itt vannak öreg állatok, és akkor bementünk az állatok közé, és akkor ugye elkezdtem neki mondani azt, hogy akkor őt így hívják, ő ez a története, és ugye ahogy jártunk az állatok között, és ugye mindig rendkívül szelíd volt, tehát ugye az lepte meg, akár a lovak, akár a marhák között voltunk, hogy tényleg bárhol megérintettem őket, hogy tényleg van egy öreg, nagyon öreg tehenem, tényleg ilyen 30 éves matuzsálem, hogy így odahajtotta a fejét az ölembe, és kis vakargatás kapcsán, hogy így az a nyugalom, vagy az a jószágoknak így a velem való együttműködése, az így azt mondta, hogy így sokkal hitelesebbé teszi ezt így, mint hogyha itt ilyen csillogó-villogó telepre jött volna. Olyan van sok. Azt mondja, ilyen kevesebb.
Hát, meg a hely, mikor kiszálltam a kocsiból, rögtön kinéztem Poján aljára. Tehát ez az régi név, tehát nem ti adtátok már neki.
Nem, ugye Poján ez a falu felett elterülő rész volt, ugye Mikó háza felett elterülő rész, és itt az egyesületünk ugye erről kapta a nevét. Ez valószínűleg egyébként a szláv, mondjuk poljéből eredeztethet, ugye ez a, de nem tudom biztosan.
Inkább nem menjünk vele, mert nem valószínű, hogy sikeres lesz megoldani. Foglalkozzanak a nyelvészek vele, meg a helytörténészek, aki akar. De egy gyönyörű, szép hely. Farkas üvöltést nem hallottál a télen?
Nem, a télen nem hallottam, bár a vadászok azért mondták, hogy itt-ott hajtásban, és feltűnt, ugye Telki Bányi erdészet igazgatójával beszélgettem, mondta, hogy igen, itt vannak, jelen van a farkas. Most nem tudom, vagy a zavarásnak köszönhetően, vagy nem tudom, rossz nyelvek azt mondják, hogy lehet, hogy a vadászok miatt tudjuk azt, hogy ugye ezt a szigorúan védett állatot, ezt azért így több helyen azért így puska végre került, mint itt az emblémben is, de ne feltételezzük ezt, tehát természetesen mindenki a törvények betartására és a védett állatnak a megóvására törekszik, de itt van, jelen van a farkas, hála Istennek, tehát én azt mondom, hogy így a tanyánkat, illetve az állatállományt az idén már most nem fenyegette, tavaly se, tehát ez egy nagyjából egy két évvel ezelőtt volt, egy három egymást követő éven volt az, hogy a farkasok itt leöltek nálam egy körülbelül egy 30 juhot, ez bárányokkal, anyajuhokkal együtt, az ő számlájukra írhatóak egy borjú elvesztése, egy csikó elvesztése, de hogy ennek azért a bizonyítása azért elég nehéz, tehát az biztos, amikor saját szemünkkel láttuk azt, hogy itt van bent a farkas, és fogja a bárányt, az így elég hiteles volt, ilyenkor nem az van, hogy akkor kapkodok a telefonom után, hogy lefényképezzem, egyébként szerintem még az se tekinthető hitelesnek, azt úgy tudom, hogy csak egy természetvédelmi őr jelenlétében lenne ez így hiteles, hogy ez, történt, ugye hát nagyon sok helyen azt így rá fogják a kutyákat, viszont amikor kirakták ugye itt a Aggteleki Nemzeti Park kollégái a kamerát, a kamera bizonyította, hogy a farkasok gyakorlatilag itt járnak néhány méterre az állatainktól, tehát ugye maga az elejtés az nem volt, de hogy a farkasok egy néhány méterre ott vannak az állatoktól, az egy bizonyított dolog volt, úgyhogy
kutyáit jelzik egyébként, mert amúgy minket jeleztek, meg ugottak is, hogyha valaki elment, de valószínűleg a farkastól félnek.
Igen, hát ugye azt mondták, emlékszem még itt, tehát a Nemzeti Parknak a munkatársai, hogy ha igazából így szeretem a kutyáimat, akkor mit tudom, ne kössem ide ki, mert a farkasnak az első az lesz, hogy a lánc végéről majd akkor a kutyát viszi el, tehát gyakorlatilag, mivel annyira nem tudom zárva tartani úgy itt folyamatosan a tanyát, hogy ugye a kutya az ne tudjon innen elmenni, úgyhogy ezért ugye a kutyák, tehát ezek ráadásul nem, tehát nincs már meg a tudás ezekben a jószágokban, nem tudja felvenni a harcot, mint azok annak a pásztoroknak a kutyái, akik ugye nap mint nap a nagy ragadozók jelenlétében gyakorlatilag a kutyák egymásra hagyományozzák, örökítik át azt a tudást, hogy akkor tudjuk megvédeni a háziállatot, magunkat, hogyha mi falkaként össze tudunk fogni. Tehát így is nagyon sok kutya veszlik oda a Kárpátokban.
A Kovasz és a Komondor azok, amelyek testileg is erősek, főképp a tartott juhászkutyák között. Meg azokban van benne az a fajta önvédelmi reakció. Épp most voltunk Honodon egy kutyakiállításon, egy kárpáti kovasz volt, aki ott nyert éppenségi alappal, még valószínű, hogy megvan az a vérvonal, de sok kellene ahhoz, ide is neked is több tíz kutya, hogy meg tudná védeni.
Hát valójában igen, tehát ugye ez ahhoz, hogy hathatósan lépjen föl a farkas, vagy bármilyen nagy ragadozó támadásával szemben, ugye arra egy, tehát oda egy falka.
Igen.
A szükségeltetik, aminek már van visszatartó ereje, és a falka pedig együttműködik. A gazda jelenléte az egy nagyon-nagyon fontos, tehát ugye a gazda támogatása, biztosan te is láttál, vagy sok videó is kering, tehát hogy mit tudom én, mikor az erdélyi pásztorok a medvét távol tartják, tehát ott van, ő biztatja a kutyáját, tehát a kutya úgy támad a medvére, hogy az ember ott van, hogy menj, fogd meg, harabd meg, kergesd ki, és persze, tehát ilyenkor a kutya bátor. A medve egyedül támad. Most a farkas az egy bonyolultabb, ugye ez egy rendkívül okos falkában vadászó, támadó állatról van szó, ahol, tehát tudjuk ezeket a mindenféle, a tüzelőszuka megy be, elcsalja a kant, ők egy nagyon taktikus, nagyon-nagyon jó vadászok, és itt arról ne feledkezzünk meg, hogy igen, itt van a komondorunk, itt van a kuvaszunk, aki tényleg azért így testi erejével azt gondolnánk, hogy képes felvenni a versenyt, azért egy kifejlett farkas, akinek acélos szervezete van, ugye ő nap mint nap akár 50 kilométert megtesz naponta, tehát hogy ott olyan izmok, olyan reflexek, olyan tényleg erőfölényben van, és a farkas ezt nagyon jól tudja, és ő azt is tudja, hogyha, tehát ő nem fogja kockára tenni az életét, ő a biztosra megy, gondolom persze van az az éjség, amikor mondjuk ezt tényleg kockára teszi, de hát nem ennél a vadbőségnél, ami itt van.
Van bőven van, ugye?
Hogyne. Az szemmel látható, és ugye én is rengeteg ilyen muflon tetemet találtam, sőt a hódokat is megtaláltuk a patak mellett, amit a farkasok kibelesztek. Nagyon érdekes, hogy a farkát azt így nem ették meg, és aztán kiderült, hogy a hód az egyik ilyen csemegéje a farkasnak. Nem tűntek el a hódok, de visszaszorult a hódpopuláció. A muflon az megtizedelődött, tehát hogy az így tényleg nagy mértékben visszaszorult, és a szarvasnak a jelenléte itt az emplémben, és most már nem csak az emplémben, itt a podrok közben olyan bikákat hoznak terítékre, hogy mindenki ámul, tehát ilyen 10 kiló, vagy akár 10 kiló feletti bikákat is lőnek, tehát hogy a szarvasállomány pedig ezt onnan
agancsa,
tudom...
Az agancsa
10 kiló, tehát ugye, hogy a szarvasállomány, illetve a csülkös vadállomány gyakorlatilag Magyarországon exponenciálisan növekszik, tehát hiába ez a mondjuk úgy intenzív vadászat, olyan jók az adottságok, olyan jók a körülmények a vad számára, hogy folyamatosan növekszik minden csülkös vad létszáma Magyarországon.
Nyugaton eltűntek, szinte teljesen a Kárpát-medencében még van élet, úgy látszik, amíg hagyjuk, hogy legyen élet. De reméljük, hogy hagyni fogják itt ezt a olyan alját is, mert azért egyre nőnek a fák, és egyre zöldebb itt az egész rész. Mindet legelik egyébként az egész területet, vagy kaszálod is ott?
Hát ez a terület, amit én használok, ugye ez részben szívességi használat, bérlemény, illetve saját földterület. Ez jelen pillanatban az állatoknak a legeltetésére elegendő, illetve egy nagyon kicsi részét tudjuk kaszálni. Nekem ezt úgy kell kipótolnom, hogy az állatok eladásából származó bevételből ugye pótolom azt a kieső takarmányt, amit mondjuk mi nem tudunk megtermelni. Ebből nagyon sok van, mert hogy egy gazdaság, ami így mindent meg tud termelni, hát az nagyon nehéz, és benne a léptékben, ebben a méretben, amiben mi gazdálkodunk, ez 10 hektár gyakorlatilag saját földdel rendelkezem, itt bérleményekkel, szívességi használata mindennel együtt egy ilyen 20 hektárról van szó, tehát az innen befolyó, mondjuk úgy jövedelem, az azért így nagyon-nagyon szerényen elég ahhoz, hogy ezt így fent tudjuk tartani, és hát rengeteg hozzáadott munka kell ahhoz, hogy legyen produktum.
Egyébként ez a dolog be is határolja, hogy hány állatot tarthatsz ott vagy a maximum környékén. Többet nem lenne érdemes, mert még jobban vinné a pénzt.
Akkor. Nem, még inkább, tehát inkább túl léptem, tehát hogy egy kicsit úgy érzem, ez persze időjárás függő, ugye a 2022-es nagy aszályt nézzük, akkor azt éreztem, hogy egy ilyen túltartott állományom van, de amikor egy ilyen viszonylag kiegyenlítettebb a csapadék, akkor azt látom, hogy azért ezek az üdegyepek itt a Bozsva mentén, hogy ezeknek nagyon jó eltartó képessége van, ez képes a vegetációs időben eltartani ezt a jószágmennyiséget. Itt a nagy aszály, tehát ezek a kilengések azok, amiktől az ember így beretteg, mert akkor úgy volt, hogy hiába volt fű, de el volt száradva. És képzeld el, azon az éven így kijöttek hozzám, és az ilyen nagy csalánfoltokat elkezdték körülmérni, és azt mondták, hogy ezt ki kell vegyék a támogatásból, mert ugye, hogy a nagy csalánfolt, hogy ez nem gyepalkotó. Én ezt így nem vágom le, meg nem, és hogyha azon az éven nincsen az a kétszikűnek, amit egyébként, tehát a legelő állat azért a fűfélék közül, persze ott is van sok kétszikű, amit így eszik, de aminek mondjuk ilyen nagy lombja van, csalán, tehát azt látod. Tudjuk azt, a csalánnak fehérje tartalma, ugye a virágzó lucerna fehérje tartalmával megegyező mennyiségű. Tehát, hogy valójában ilyen rendkívül értékes takarmány növény, amit zölden persze nem legel szívesen a jószág, viszont így levágva, megfonyasztva, megszárítva, egyébként nagyon szívesen elfogyaszt. Akkor azon az éven az csalán volt az, amin így túléltek az állatok.
Az emberek mindig a rossz jut eszébe, vagy nem mindig, de mostani nyárra sem mondanak valami túl jót, nagyon meleget mondanak, úgyhogy lehet, hogy a Bózsvába kell majd bürözteni a mocikat, mert meleg lesz, de neked van vized is azért, az nem fogyott el.
Nem, hál' Isten. Itt a Bózsva persze látom azt, hogy ugye ezek a nagy asszály, a nagy vizek, a hó hiánya miatt ugye ezek így elmaradnak, tehát valójában ezek az árhullámok, ami most már nem csak ezeken a kis patakokon marad el, hanem a nagy folyóinkon és a Tiszán is egyre gyakoribb, és mondhatni azt, hogy talán a Tiszán gyakoribb, mint a Dunán, mert valamiért ugye az Alpokban valószínűleg egyébként a mediterrán ciklonok odáig eljutnak már, de a Tisza, a keleti, észak-keleti Kárpátoknak a kontinentális kitettsége miatt valószínűleg kevesebb hó esik erre a területre.
Meg kevesebb is marad,
és egyszerűen nincs meg az, ami gyerekkoromban még ez a tavaszi zölder, ez egy általános.
Ez igen, általános volt, de most a Kárpátokból lejön. Nem maradott, mert ugye az erdőirtás következménye, meg sok minden van, de nem földrajzórán vagyunk, hanem azon, hogy azért itt azért bízol a jövőben, remélhetőleg.
De persze, tehát, hogy igen, én azt látom, hogy az erdőnek viszonylagos folytonossága, a vizeknek a patak, itt folyik még csak a bod. Tehát, hogy az erdő, az tudjuk azt, ugye, hogy a felszálló pár ugye, itt a hegyeknél, tehát itt azért úgy lecsapódik, tehát, hogy van, jelen van.
Hát a mikroklímát.
Így van. Nedvesíti. Tehát van egy olyan mikroklímája ennek a résznek, hogy ha más nem, ugye akkor legalább arra a reggeli harmatra tudunk számítani. Hát itt tavasszal, vagy a nyár elején a harmat az olyan intenzív, hogy még mit tudom, 10 órakor is még azért vizesen gázol az ember a fűben, ami mondjuk ez a kunságban nem feltétlenül mondható el.
Hát a homokon nem.
Úgyhogy ez ennek a mikroklímának köszönhetően ezek az üdegyepek, ezek jobban túlélnek, így jobban túlélnek az állatok is. Hát remélem, hogy ezek aztán nem egy ilyen olyan megmaradó, nem is tudom, reliktumok lesznek itt a Kárpát-medencében, ahol túlél, hanem remélhetőleg sikerül visszafordítani ezt a folyamatot az alföldi területeken is.
Sokat tesz érte, az aki tesz érte, mondjuk te most elkezdted megírni a kis gondolati tapasztalataidat is, vagy tapasztalati gondolataidat, és hogyha megjelenik, mondtad, hogy nem az internet a fontos, hanem vagy kézbe. Szeretném egyszer kézbe fogni, akkor el is jövök újra.
Remélem, hogy ez így eljön egyszer ez az idő, hát így nem ígérem azt, hogy ez ilyen hip-hop kész lesz, de hogy lassan érlelődik, és lassan csinálom, írom, és hát tényleg így azt gondolom, hogy mint egy sok mindennek, de ugye ez a kis kárpáti borzderes az indikátor annak, hogy ez így el tud majd egyszer remélhetőleg készülni. Úgyhogy hát mindig hozzárakok egy kicsit, és amikor ez van egy barátom, aki azt mondta, hogy olyan, hogy hogy úgy érezem, hogy befejeztem, olyan talán soha nem lesz. Azt mondja, ezt így abba lehet hagyni, amikor már van egy olyan mennyiség, akkor ezt abba hagyja az ember, és akkor itt tudom, hogy megosztja másokkal, de hogy befejezni soha nem lehet.
Hát köszönöm szépen, akkor amikor abba hagyod, akkor elindul a könyvnek, a füzetnek a készítése, utána megkezded a következőt, így lesz?
Hát reméljük, hogy így lesz, majd ez a nyugdíjas koromban majd lehet, hogy de lehet, hogy nem kell addig várni, hogy ez odáig jusson, de remélem mi hamarabb meg tud majd ezt születni.
Hát akkor jó egészséget hozzá, mert az is kell ehhez a gyönyörű házacskához is, hogy készüljön.
Köszönöm szépen, hát azt szerintem úgy azért még megvan, úgyhogy így igyekszek rá vigyázni.
Miklós Rudolfot hallották Mikóházáról. Következőkben folytatjuk a László Gáborral elkezdett riportunkat a Daragó Károly Bogácsi pincéjében. Érdekes, hogy szóba került, ugye Csernobil most történt, 39 éve az a fiaim akkor születtek. Nem tartottak egyébként? Hát nem, önök nem foglalkoztak ott az erőművel úgy, hogy üzemeltetni.
De volt.
De volt is erőmű? Tehát nem
féltek
egy kicsit tőle?
Nem féltünk.
Hát a biztonságos...
Hát a teljesen biztonságos.
Tisztább, persze, mint sok minden más energia.
De hát az emberek az érzése, hogyha kicsit beletanul, hogy ez ilyen 19. századi technológia, tehát egyszerűen csak oda kell figyelni. Tehát szerintem egyetem veszélyes, én jártam sok reaktúba a világszerte. Figyelni kell, és nem szabadott csinálni, mint a japánok, hogy ja, rosszul vasszak reaktort vettek meg az amerikai reaktor, és rosszul építették, szóval azért történt. Szóval nem hinném, hogy veszélyesebb, mint másfajta reaktor. Mi az energia termelési mód például. És a jövő ez persze, és ez is lesz a jövő. Tehát ezek a próbálkozások, a napenergia, a szénergia, ez nevetséges.
Én is azt hiszem, ebből egyetértek, hogy nagy valószínűséggel ezek a lobbik, hogyha leülnek valamilyen szinten, elülnek, akkor a tisztább energia fog majd győzni, mert energiára sajnos mindig szükség lesz, ez biztos. Egyre többre, ez is biztos.
És akkor az emberek fölismerik, hogy az a tiszta energia, az milyen piszkos tulajdonképpen. Tehát mindig ezt szoktam mondani, hogy meglepődtek az emberek, hogy egyetlen szélerőműnek az alapja, nem is egy különösen nagy szélerőmű alapja, 500 köbméter beton, amit ott hagynak. 500 köbméter beton. Ugye? És akkor mi nem beszéltünk az egyebekről, ami földolgozhatatlan, tehát a kerekeknek, tehát a blédeknek az anyaga az hamar tönkre megy, a por, homok, az kikezdi, meg szóval rengeteg baj van vele. A napelemek, a mérgező, arzénnel, stb. Szóval majd akkor megjön az idő. De mindegy, eltértünk a...
Jó, nagyjából igen, de hát ez az életének a része, ez a fajta munka is, és akkor végül is saját magát nyugdíjazta, vagy pedig
Hát volt egy harmadik szakmám, úgy mondjam, tehát amikor kitelt az időnk Bécsben, akkor Amerikába mentünk, tehát majdnem 29 éve, én már 30 éve mentem Amerikába, és ott pedig először a AT&T-nek dolgoztam, mint konzultáns, telefonszéknek, de hát a New Yorkba, aki oda megy, és van némi ambíciója, az a pénz ügybe szeretne bekerülni, mert ugye annak van presztízse, az a legérdekesebb tulajdonképpen, úgyhogy ott bekerültem a pénzügyi szektorba, és a 28 éve töltöttem ott el. Igen. A nagy bankoknak dolgoztam, aztán dolgoztam bankszektorban, Közel-Keleten és Hollandiában is, aztán megint Amerikában, szóval ez volt az életem, igen.
Hát mondjuk annak idején nem Budapestről, tehát egy vidéki kis faluból, ha valaki már átlépett a szomszédba, akkor már világlátott volt, hát ön pedig az egész világot látta, de hogy csak az északi fél gömbet.
Mi nem szeretünk utazni egyébként, tehát már különösen szörny az utazás, ugye? Nem, hát azért nem különleges ez, mert oda kell menni, ahol meg lehet élni, hát 4 gyerekünk van, ugye? Tehát a nagy kényszer az, hogy és voltak reménytelen helyzetek, ugye, amikor Bécsben nem akartunk maradni, maradhattunk volna Bécsben, de csak a munkát kaphattam volna, ami úgy gondoltam, hogy nem méltó, abban a szempont nem méltó, hogy nem tudtam oda megállni a helyemet abban a fajta munkában, és akkor inkább a bizonytalant választottuk. Mert ezek azért mind olyan lépések voltak, hogy újra kellett kezdeni mindent előről. De lehet, hogy új szakmába, lakást szerezni, meg minden, amivel jár ezzel, igen.
Bátorság kell hozzá, hogy egy olyan társ, akivel együtt bíznak abban, hát, hogy meg lesz ez, meg tudják tenni.
Az a lényeg, persze. Hát minden döntés az kettőnk döntése volt, igen, hogy nem, igen. De nem különleges, vagy nem... Hát én nem látom egy különlegeset, mert nem azért éltünk ennyi helyen, mert ennyi helyen akartunk élni, hanem, mint említettem, a kényszer, ugye. Tehát akkor még egyébként lehetett, tehát ma már bezárultak a lehetőségek. Mi még olyan időben tudtunk belépni a nyugati kapitalizmusba, amikor még volt egy optimizmus, egy hihetetlen optimizmus. Az teljesen megszűnt, a nyugati ember nem lát jövőt, mert ez mind annak a függvénye. Tehát nem a pénzügy dönti el, nem az dönti el, hogy mi a jövő, hogy most milyen idők jönnek, meg milyen gazdasági válságok, mind nem számít. Egyre nem számít. Mi van az ember fejében és a lelkében? Nézzük meg Kínát. A Kína az igen erős, mert nincs sem a kínai embert. Legalábbis sok diákom volt, kínai, sok kollégám. Hát ezek azt mondják, hogy milyen a jövő. És bíznak magukban, szeretik a hazájukat. De amikor Amerikában üvöltik az utcán, hogy Amerika egy bűnös nép, a keresztény fehér férfi a világnak nem a koronája, hanem a legkártékonyabb teremtménye, akkor ez van. Akkor ez van. Akkor minden érthető, hogy ember nem tudja, hogy mi a férfi, mi a nő, és egyéb őrültségek. Ugye? Tehát ez nem volt. Ez egyetlen volt. Tehát a egyenes vonal van, ugye, amikor egyetemek nevelték ezt ki. A európai import volt ez föltétlenül. Tehát olyan egyetemek, mint a New York New School, és tele volt ezekkel, ugye? És tönkretették az amerikai oktatási rendszer teljesen.
Tulajdonképpen azért mégse legyünk már pesszimisták mindenben, lehet az, hogy valamilyen módon megváltozik a világ? Lehet azt a példát mutatni, mint mondjuk akár Ferenc pápa mutatta, vagy a katolikus vallás, de legyen bármilyen más vallás is. Tehát van-e e felé utunk, vagy pedig még sokat kell imádkozni azért, hogy olyan legyen?
Ferenc pápa, úgy mondják, ez modern szóval, de megosztó volt. Tehát Tomás meghalt, Isten nyugosztalja, és ma reméljük, hogy Isten az kemény ölelés. Hát mi az amerikai katolicizmust ismerjük jól, és az sokkal erőteljesebb, mint az európai. És amerikai katolicizmuson belül is, ugye mi hagyományos katolikusok vagyunk, ami csak azt jelenti, hogy a tridenti misét hallgatjuk, oda járunk, ilyen körökben forgunk. De mindesetre amerikai katolicizmus, akár a mi köreink, a tridentiek, az rajzvánsak, és a nem tudom, nagyon erős. Tehát hogy megnézi például a nagy szerzetes rendeket világszerte. A legtöbb amerikai benne, érdekes módon. A fantasztikus dolgot láttuk az utóbbi 30-40 évben Amerikában. És nem csak Amerikában, hanem hogyha elmegyünk Norcsába, ugye az a Szent Benedeknek a szülővárosa, gyönyörű falu Umbriában, azt is amerikaiak alapították, ugye? És a bencések, tudunk, 2-3 nagy alapítású Amerikában, ahol annyi fiatal szerzetes van, hogy újabbakat alapítanak. Tudunk olyan rendről, a Krisztus Király rendje például, egy francia rend, firenzei központtal nagyjából. 120-140 fiatal van, akik a szemináriumban járnak oda, és a legtöbb amerikai közülük. Tehát Amerikában, tehát hogy valahol látok érdeklődés az. Európában is sokat mozgunk, ugye, sokat utaztunk, meg Európában is éltünk. Ezt nem látom. Tehát a ismerőseink, barátaink körében azt látjuk, hogy a teljes tájékozatlanság. Tehát Európa az csak templomtornyok, tehát a hit nincs ott, és ellenségesek. Még azok is, akik hiton jártak annak idején, mint ugye mi, még Magyarország. Szóval missziós terület Európa, és nem látom, hogy ez előbb-utóbb megváltozik-e. Magyarországon látunk nagyon jeleket, itt is találtunk egy fantasztikus közösséget. Igen, azért Magyarországon sokkal, sokkal komolyabb a katolicizmus, mint például Ausztriában, ahol a szemünk előtt fogyott el például a katolikus élet. Mi még láttuk a hihetetlen gazdagságát annak, de ma már ez nincsen meg.
Hát azt hiszem, hogy azért mégiscsak bíznunk kell, imádkoznunk kell, és azoktól kapjuk a véleményt, akiknek tényleg van véleményük, mint például ön is. Hogyha valaki hallja, akkor egy kicsit oda kell nézni, hogy teszek én azért, hogy jobb legyen a mi világunk. És én ajánlom mindenkinek, hogy tegyen érte, hallgassa meg, és olyan helyre menjen, ahol érdemes lenni, érdemes élni. Gondolom, erre gondol ön is.
Hát a katolikus vallás, tökében, mint Vasi Balázs atyát idézem, az nem is vallás igazából. Úgy, mint ahogy értjük, hogy mi a vallás. Az sokkal több annál. Tehát elemibb és alapvetőbb. Amit nem értek egyébként Európában, mondjuk, hogy most Európa lesz a kritikám központja, hogy hihetetlen izgalmas a teológia például. Hát, hogy nem találnak szellemi otthont benne emberek, és inkább találnak ócska, szellemileg silány területeken élvezetet. Megdöbbentő. Vagy a szenteket. A szentek a legérdekesebb emberek a történelemben. És hogy nem adták ki például Magyarországon a szentek, a Schütz-féle szentek életét, ami egy csodálatos munka. Mi minden példányra, ami a antikánkban föl lehető, ráteszünk kezünket. Amerikában van több példányunk, itt is van. Olyan fantasztikus, ugye? Tehát tudom, ózsdi, réges szöveg, stb., de például Szentkuti Miklósnak napi olvasmánya volt ez a könyv, ugye?
Szóval megvan a házi feladat mindenkinek, akkor meg kell keresni, amennyire lehet, ha valahol el lehet érni. Köszönöm szépen, azt hiszem, hogy a beszélgető hallgatótársak élvezik, csak éppen azért, ugye, valahol el kell varni a szálakat. Köszönöm szépen, jó egészséget és jó tanítást kívánok.
Köszönjük szépen.
László Gábor programozó matematikust hallották. Thank you. műsorunk folytatásában dr. Harangi Szabolcs vulkanológussal beszélgetünk. Olyan helyen állunk, ahol éppenséggel vulkánok itt nincsenek, de közelben azért lehet itt a bükkalján. Mióta foglalkozik ön a vulkánokkal?
Ó, ez egy jó kérdés, hát már vagy 3 évtizede foglalkozom, és éppen most gondoltam, hogy hát itt a Bükkai területen is már 2 évtizede dolgozunk, és az elmúlt időszakban ezek felgyorsultak. A kollégám Lukács Réka az, aki egy új technikával, egy új módszerrel vallatja ezeket a vulkáni képződményeket, és sikerült meghatározni azt, hogy mikor voltak ezek a vulkánkitörések, ezek nagyon izgalmas új eredményeket hoztak, és mutatják nem csak azt, hogy mikor voltak ezek a vulkánkitörések, hanem azt is, hogy mekkorák voltak ezek a kitörések, és a tudományos eredmények alapján tudjuk azt állítani, hogy a elmúlt 20 millió évben Európában a legnagyobb vulkánkitörések itt voltak.
De a belső kárpáti vulkáni koszorúban, vagy pedig még egy kicsit lejjebb is?
Nagyjából ahol most vagyunk itt a Bükk előterében, itt lehettek azok a kitörési központok, amelyeket most nem látunk, és igazán hiába keresgélünk, vulkánokat nem is fogunk találni, mert hogy ezek ráadásul olyan vulkánkitöréssel jöttek létre, amely nem magas vulkánokat, hanem mély vulkánokat, úgynevezett kaldera vulkánokat hoztak létre. Ez olyan, mint a Yellowstone például, vagy a most a hírekben gyakran szereplő Campi Flegrei, a Nápolyi-öböl térsége, ahol szintén ilyen hatalmas nagy kaldera vulkán volt. Tehát valamikor 14,5-18 millió évvel ezelőtt több ilyen nagy kaldera jött itt létre, és ezeknek akkora nagy kitörései voltak, amelyek esetében a vulkáni hamu több, mint 1000 kilométer távolságban is eljutott, és Európa nagy részén hullott az a vulkáni hamuanyag, amely itt a Pannon-medencében, itt a Kárpát-medencében a vulkánkitörések során jött létre.
Ugye félünk is a vulkánoktól, legalábbis, hogyha közelben lennénk, óriási veszteségeket okozhat az emberben, illetve más anyagban is, tehát félünk is, de mégis az emberi élet szempontjából is fontos, hogy a vulkánok voltak, és hát lesznek is.
Igen, a vulkánok azok vonzanak, és veszélyesek. Egyrészt tényleg olyan különleges természeti események, látványosságok, amelyek során lútbőrözik az ember háta, de hát veszélyesek is, és rombolni is tudnak, és mindezek miatt is egy, azt lehet mondani, kulcsfontosságú az, hogy jobban megismerjük, hogy ezek hogyan s mint történnek. Ezekből a vulkáni eseményekből, amelyek itt például a Bükk előterében is nyomot hagytak, ezekből ki tudjuk olvasni ezt, hogy milyen módon történtek ezek a vulkánkitörések, és hozzájárulnak ahhoz, hogy esetleg felkészüljünk egy jövőbeli hasonló vulkáni működésre, mert hogy nem az a kérdés, hogy lesz-e ilyen, hanem hogy mikor, és akár olyan nagyságú vulkánkitörések is lehetnek, amelyek globálisan befolyásolják majd az éghajlatot, és innentől kezdve a társadalmak életét is. Tehát ez azt jelenti, hogy az igény az mindennél nagyobb most, hogy ezeket megismerjük. Azt, hogy mennyi idő telik el az első jelek után a vulkánkitörésig, ezt mind a kőzetekből tudjuk kiolvasni. És ezek az ismeretek, amit a tudomány tud adni, ezek segítetik ilyen módon ezt a társadalmi elvárást, és azt gondolom, hogy a felkészülni egy ilyen jövőbeli veszélyre. Tehát ezek a legnagyobb vulkánkitörések, amelyek itt lezajlottak, és ezek a legnagyobb vulkánkitöréseknek a okai, mozgatórugói ismerhetők meg kőzetek tanulmányozása révén.
Hogyha jól tudom, ez a Miskolc-Zalaegerszeg vonal, az ugye Svíjér az egyik része, a másik északi része pedig talán emelkedik egy kicsikét, tehát ez veszélyesebb. Ugye ide nem szabad lenne építeni olyan dolgokat, mint egy atomerőmű erre a vonalra.
Igen, mi ezt úgy azt mondjuk, hogy ez a közép-magyarországi tektonikai vonal, tektonikai zóna inkább. Ugye ez, ami összeköti a térség alatt lévő két nagy kőzetblokkot, az úgynevezett Alpok, Kárpátok, Pannon és a Tisza-Dácia blokkot. Ezek azok a kőzetblokkok, amelyeknek a mozgása kialakította a térségünket is. Az elmúlt néhány millió évben egyfajta présben vagyunk, ami azt jelenti, hogy az adriai térség az még mindig nyomja délnyugatról a Kárpát-medence kőzet burkát, de hát már nem tud tovább menni, mert a nagyon vastag ukrán kőzet burok az megállítja, és ennek a nyomásnak a következtében pattanhatnak ki földrengések. Azt hozzá kell tennem, hogy a nagy vulkánkitöréseket nem itt kell várnunk, tehát azért nehogy bárki azt gondolja, hogy na majd itt lesznek a jövő nagy vulkánkitörései, tehát ezek máshol várhatók, a hatásait persze mi is megkaphatjuk. Ami a térségünkben azért nem zárható ki, hogy földrengések legyenek, és erre fel kell készülni. Adott esetben, hogyha atomerőművet építünk, akkor fel kell készíteni a döntéshozókat és az építőket, tervezőket is, hogy mekkora nagyságú földrengés pattanhat ki, talán lehet azon a területen, és a technológiát annak megfelelően alkalmazni, hogy ellenálljon. Nem lehetetlen ezt megtenni, hiszen Japánban, Kaliforniában is vannak atomerőművek, de oda kell erre figyelni, tehát arra kell felkészülni, és úgy kell építeni ezeket a létesítményeket is, hogy akár egy 5-6-os magnitudó földrengésnek is ellen tudjanak állni.
Azok már pusztító erejűek, de hát földrengést állítólag nem lehet, vagy legalább nem tudjuk még előre jelezni, de azért tudjuk, hogy ezek a tektonikai lemezek hogy helyezkednek el, ugye, hogy felfelé csúszik az afrikai lemez, és akkor számítani kell, hogy jövőben nem lesz olyan békés, lehet, hogy nem a mi életünkben, de lehet, hogy az unokám életében már igen.
Igen, ezek nem könnyű és kényes kérdések is. Az el kell, hogy mondjam, hogy a szakma, a tudomány ebben is tud segíteni. Való igaz, hogy nem tudjuk előrejelzni a földrengéseket, tehát egyelőre azt lehet mondani, hogy egyik pillanatra a másikra pattanhat ki olyan földrengés, amelyre úgymond nem számítunk, de a tudomány ebben is nagyon jelentősen előre haladt. Koroknai Balázs és munkatársai nemrég tették közzé azokat az eredményeket, amelyek térképszerűen is mutatják azokat a zónákat, ahol leginkább vannak aktív törésvonalak, ahol leginkább várhatók földrengések, akár 5-6-os magnitúdújak. Tudni kell azt, hogy ha visszatekintünk és megnézzük, hogy mekkora földrengések voltak itt a térségünkben, akkor olyan 50-60 évente statisztikailag van esély arra, hogy ekkora földrengés is kipattanjon, de ez az 50-60 év lehet akár 100 év is, lehet kevesebb is, tehát ezekben nem lehet bízni, csak azt lehet elmondani, hogy nem lehet kizárni, hogy ilyen történjen, és azért a Magyarország történetében is voltak olyan nagy földrengések, amelyek komoly pusztítást végeztek, hogy a katasztrófa az mindig attól függ, hogy milyen emberi létesítmény, mennyi ember él azon a területen, ahol egy ilyen földrengés kipattan, tehát azért azt kell mondani, hogy azért nem lehet teljesen kizárni azt, hogy ilyennel szembe kell nézni, de felkészülni lehet, és azért ez egy fontos dolog, tehát erre vannak jó példák is, hogyha a tudomány meg tudja adni azt, hogy mely területek a leginkább kitettek a földrengések, akkor ott avval azt megfontolva olyan építkezést kell megvalósítani. Adott esetben az embereknek is el kell mondani, hogy ha van ilyen földrengés, akkor mit kell csinálni, mert ez az, ami segíthet. Ez az, nem tudjuk megelőzni, nem tudjuk ezeket a természeti veszélyeket elkerülni, de ha felkészültek vagyunk, ugyanúgy, mint ahogy elmegyünk az autópályán is nagy sebességgel, de betartva a sebességkorlátot vezetünk, akkor is történhetnek olyan események, amire fel kell készülnünk. Ilyenek a természeti események is, például a földrengések, de ilyenek a vulkán kitörések is, és azért, bár mint hangsúlyoztam, Magyarország területén nagy vulkán kitörésre nem kell számítani, de a hatását azért adott esetben azért megérezhetjük.
Dr. Harangi Szabolcs vulkanológust hallották. Ezzel műsorunk véget ért. A munkatársak Túri Sarolta, a zenei szerkesztő és a technikus Somogyi Márton nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő Papp Péter. Viszont hallásra további kellemes rádiózást kívánunk. Felhívjuk figyelmüket, hogy műsorunkat megismételjük holnap hajnalban 3 óra 10 perctől és este 21 óra 10 perctől. Akkor is szeretettel várjuk Önöket a készülékek elé.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
11 óra